Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tavaly nyár óta főigazgatója a Nemzeti Múzeumnak, hát ez igencsak rövid idő, de lehet már valamilyen összegzést készíteni erről a 7-8 hónapról. Ugye a kinevezése után úgy fogalmazott, megpróbálom pontosan idézni, hogy egy erős, aktív, lendületes intézménnyé szeretné tenni a Nemzeti Múzeumot, a magyar kulturális örökséget nemzetközi térben is bemutatni képes múzeummá kell válni a Nemzeti Múzeumnak. Hát nyilván gondolom, hogy ez egy hosszabb út, de mégis mi az, ami már kezdetét vette ezen az úton? Mik voltak az első lépések?
Azt hiszem, hogy ezt a munkát azonnal el kell kezdeni, mégpedig azért, mert a kulturális örökségnek a gondozása, bemutatás az mindig egy hosszú, kifutású projekt. Éppen ezért kezdtük el az elmúlt fél évben azt, hogy 2027-ig, tehát 3 évre előre elkezdtük felépíteni azokat a nagy időszaki kiállítási programjainkat, amelyek köré a háznak a komplett tartalma illeszkedni tud. Ez azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy jó és sikeres és látványos és nemzetközi hírértékű kiállításokat hozzunk létre, és a nemzetközi múzeumszakmai közegből releváns és olyan műtárgyanyagot hozzunk ide a magyar közönség számára, amit még nem látott sosem, ahhoz azt a munkát most kell elkezdenünk, hiszen akkor tudunk tudományos novumokat mondani, akkor tudunk jó kommunikációt felépíteni, akkor tudjuk ezeket a tárgyakat időben restaurálni, és így tovább. Tehát, hogy mindaz a fajta munka, az a komplex összetett munka, amiből egy kiállítás létrejön, azok azért akkor lesznek sikeresek, hogyha évek előre jól tudunk tervezni. Tehát olyan kiállítást, amit egy napról a másikra kell megcsinálni, ilyen is létezik természetesen, de az, hogy egy nemzeti múzeumnak legyen évekre előre egy programja, ezt mi elkezdtük, és ebben elég jó eredményeink is vannak, azt hiszem már most is, hiszen a világvezető nagy múzeumaival kezdtünk meg tárgyalásokat, Shanghai-tól Jeruzsálemen át, amerikai múzeumokig és nagy európai múzeumokig, és az a célunk, hogy a következő 3 évben mindig legyen egy olyan nagy wow kiállításunk, amire olyan műtanyagot hozunk ide, ami sosem volt még Magyarországon, és természetesen közben is vannak olyan saját produktumaink már most, amelyekre azt mondom, hogy lehetünk büszkék, tehát a Nemzeti Múzeum csapata lehet rá büszke. Például itt van az ékszerkiállításunk, amit még itt a szürke novemberi és a karácsony előtti plázába, rohangálós időszakban is több mint 30 ezer ember nézett meg. Tényleg látogatói rekordokat
döntünk ezzel. Ugye, még most is látható. Április közepéig, és ha jól tudom, lehet, hogy meg is hosszabbítják ezt a kiállítást.
Hál' Istennek olyan nagy az érdeklős, hogy fontolgatjuk azt, igen, hogy meghosszabbítjuk ezt a kiállítást. De indítottunk egyébként szemeszterszerűen, szeptemberben indult egy múzeum akadémia sorozatot, amit előre fél évre előre tudunk meghirdetni, és olyan előadásokat hozunk ide be a múzeumnak a kitűnő régészei, történészei, restaurátorai, kurátorai mutatnak be olyan témákat, vagy olyan tárgyakat egyébként a műtárgy raktárokból, amelyek máskor, máskülönben nem hozzáférhetők, nem megmutathatóak, de ilyen alkalmakkal előveszünk ezeket. Vagy mondhatnám még azt is, hogy nagyon sok együttműködést nyitottunk el, hogyha a Nemzeti Múzeum körül húzunk egy nagyjából 800 méter sugarú kört, akkor van 8 egyetem. Ezt ma Magyarországon egy másik múzeum sem mondhatja el magáról. És elkezdtünk együttműködni ezekre az egyetemekkel, nyilván nem csak velük, hanem tágabb kontextusban, tehát egy Debrecen Egyetemmel, vagy a MOMÉ-val, egyébképpen az ékszerkiállításunkban résztvevő tagok. Tehát
De ez a kiállítások tervezésére vonatkozó együttműködés, vagy inkább az egyetemi fiatalok elérése a cél, hogy többen jöjjenek a múzeumba?
Is. Tehát nekünk azt mondom, hogy az egyetemekkel különösen sok dolgunk van. Ha most a MOMÉ-t nézzük példaként, akkor ez az egyetlen egy design egyetem, ahol van ma magyar ékszertervezés, formatervezés, tehát nyilván azoknak a hallgatóknak, oktatóknak a friss munkáit, a magyar ékszertervezés, magyar design első produktumai, azokat itt be tudjuk mutatni. Nyilván közben ott vannak a történeti emlékek, az elmúlt 40 ezer év ékszerei, az istálóskői barlangban talált mamut agyarból készült amulettől kezdve a harmadik Béla király méreggyűrűjéig, vagy a hun avar kori anyagokon keresztül egészen a újkorig, és akkor a modern elemeket például használjuk, bemutatjuk úgy is, hogy használjuk azt a tudást, ami a Magyar Design Egyetemen van. De a Corvinus Egyetemmel ugyanígy van egy élő együttműködésünk, ahol kulturális, turisztikai és marketing projektekben dolgozunk együtt. Tehát bevonjuk az egyetemista közönséget, oktatókat is, és az egyetemi hallgatókat is, különböző projektekbe, amelyekben mi is kapunk egy friss szemléletet, és mi is lehetőséget adunk arra, hogy valós projektekben dolgozzanak a fiatalok, és ebben nagyon fontos elem az is, hogy felületet, fórumot, kiállítási, vagy akár tudományos, vagy workshopokra kiegyezhető programokat hozunk létre közösen, és arra is, hogy minden inkább élővé nyitottá tegyük ezt a házat, és azokat a fiatalokat, akiket egyébként a legnehezebb általában múzeumi kiállításokra behúzni, őket meg tudjuk szólítani. És azt hiszem, hogy a ékszerkiállítási szempontból is egy jó esettanulmány nekünk is, mert azt látjuk, hogy a fiatalok körében a Nemzeti Múzeumnak a jegyeladásai azok elképesztő mértékben kiugrottak.
A kiállítások tervezésénél az is szempont, vagy egy alapvető szempont és szervező elv, hogy mondjuk a múzeum közegben, vagy a magyarországi, budapesti múzeumi térben azért óhatatlanul a Nemzeti Múzeumnak egy speciális szerepe, vagy egy speciális feladata van, hát mégiscsak a történetéből, a múltjából adódóan, azon túl, hogy az ország első számú múzeuma. Van egy speciális vetület, vagy speciális feladat?
A Nemzeti Múzeum az kétségtelenül egy szimbóluma is a magyar nemzetnek, és azt hiszem legrövidebben ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatja mindazt, amit mi magyarok vagyunk. Tehát el tudjuk mondani, hogy mit adtunk a világnak, kik vagyunk mi. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mi a háznak a programja. És természetesen vannak olyan kiállításaink, amelyek kapcsolódnak aktualitáshoz, amennyiben aktualitásnak lehet tekinteni mondjuk azt, hogy jövőre van egy Mohács 500 évfordulónk, erre nyilvánvalóan bőven készülünk már most, már tavaly elkezdtük erre a felkészülést, nemzetközi kölcsönzésekkel, tudományos konferenciával, tehát novumokat szeretnénk felmutatni, és olyan látványvilággal és olyan kísérő programokkal, amelyek élővé teszik a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a programjaink hivogatóak és csalogatóak. És most is tavaly nyitottunk egy kiállítást a 75 éves kínai-magyar diplomáciai kapcsolatoknak a tiszteletére. Ennek kapcsán nyitottunk egy kiállítást Pekingben, és ott a Gödöllői Kastélymúzeummal közösen dolgoztunk, és együttesen vittünk ki Pekingbe egy nagy kiállítást. Ez éppen most zárt, és a kínai kollégáknak a jelzés alapján ez mindvégig, tehát októberben nyitottuk meg, és most zártuk be, ez Peking, tehát a kínai fővárosnak a második leglátogatottabb kiállítása volt ezekben a hónapokban, erre büszkék is vagyunk természetesen, és itt is megtiszteltük ezt a témát, de ettől függetlenül tehát van olyan típusú programalkotásunk, ami figyelembe veszi ezeket a nagy évfordulókat, fontos eseményeket, amelyek körülöttünk vannak, hiszen egy ház, egy múzeum akkor tud sikeres lenni, ha reflektál a mai eseményekre. Tehát nem csak a múlt emlékeit őrizzük, hanem ezt mondjuk eszközként használjuk, hogy a mának kommunikáljunk, de jövőképes tartalommal.
Ugye vélhetően sokakban, vagy sokunkban, talán még az iskolai osztálykirándulásos múzeumlátogatásos emlékekből adódóan él egy kép a múzeumokról, és hát most vonatkoztassunk is el a Nemzeti Múzeumtól, bár oda biztos, hogy minden budapesti iskola, minden osztály egyszer legalább ellátogat. Szóval óhatatlanul lehet olyasfajta emlékkép rögzülten az emberekben, hogy hát ott kiállítási tárgyak a vitrínben, hosszas magyarázó szövegek mellettük a falakon, és az az érzés óhatatlanul, hogy hát ez egy kicsit olyan poros, ódon és ózsdi valami, különösen a mai digitális világban. Feladat lehet mondjuk ennek a meghaladása, feladata lehet ez egy múzeumnak, vagy ez már inkább a múlt idő, és azért ezt már meghaladták a múzeumok?
Szerintem ez minden nap feladat. Tehát a látogatók igényei és elvárásai azok olyan szédületes tempóban változnak, amire nekünk nap mint nap reagálni kell. Tehát olyan trendek vesznek bennünket,
amiket
elemeznünk is. Ez nem könnyű nyilván egy közgyűjteményi világban. Pláne úgy, hogy azért az alapmunkánk az mégiscsak az, hogy generációkon átívelően őrizzük meg a magyar identitás, a magyar múlt emlékeit, és úgy, hogy ez hozzáférhető legyen a későbbi generációknak
is. Bocsássam meg azért sem könnyű, az jutott eszembe, mert hogy ugye a digitális világban minden nagyon gyorsan pörög, információt követ, és a múzeum, a múzeumi tér, egy kiállítás bejárás az óhatatlanul azért hát egy lassúbb, vagy lassabb műfaj.
Igen, kétségtelenül, és ez az, amit fel is kell oldanunk, hogyha megnézzük, hogy mondjuk a Pallas nagy lexikon bő 100 évvel ezelőtt mit írt arról, hogy a múzeumnak az eredeti jelentés, akkor valami olyasmi szerepelt ott, hogy az állam pénzén biztosítják a tudósoknak, hogy nyugodtan éljenek tudós mindennapjaiknak. Ezt bőven meghaladtuk, és ugye ma már arról beszélünk, hogy nem csak a gyűjteményeinket kell digitalizálni, hanem digitálisan hozzáférhetővé kell tennünk minél több tudást. Ugye, hogyha belegondolunk az elmúlt nagyjából 30 évben a digitalizáció eredményeként, és most csak az elmúlt 30 évről beszélünk, akkor az azt lehet látni, hogy a múzeumok lényegében már nem a tudás kizárólagos őrzői. Ugyanakkor, ha felkészültek vagyunk erre, akkor azt is mondhatjuk, hogy a digitalizáció valójában lehetőségek olyan széles körét nyitja meg számunkra, ami soha nem állt rendelkezésünkre. Tehát nem csak azokat a látogatókat tudjuk kiszolgálni ebben az épületbe, hanem annak a sokszorosát. Tehát rengeteg ember számára időtől és földrajzi távolságoktól függetlenül lehetővé tudjuk tenni azt a hozzáférést, hogy olyan tudáshoz, olyan műtárgy állományhoz kapjon betekintést, amihez nem feltétlenül kapott korábban. De hát mondhatnám azt is, hogy még alig 20 éve a múzeumokban fotójegyeket vettünk, és videójegyeket kellett vásárolni. Ma pedig olyan kiáltásokat hozunk létre, amiben ösztönözzük a látogatóinkat, hogy fotózzanak ők.
És aztán tegyék fel az Instagramra mondjuk ezt.
Pontosan, tehát hogy amikor ez először a New York-i múzeumok azt mondták, hogy nekik lehet fotózni 2010-es évek legelején, szóval mondja, Matt volt az első, jól emlékszem, akkor volt egy nemzetközi múzeum szakmai vita. Aztán persze mindenki azt mondta, hogy valóban, hát ez egy fontos reklámfelület valójában a múzeumnak is. Tehát, hogy nyitnunk kell, és folyamatosan meg kell újulni, de erre még egy utolsó példát hadd mondjak, hogy ha csak a második világháború óta nézzünk rá a múzeum fogalmának a változásait, tehát a múzeum definíció hogyan változott, az ICOM, ez egy múzeumi tanácsadó globális szervezet, ennek a keretén belül, akkor azért azt látjuk, hogy nagyjából 10 évente megváltott a múzeum szó fogalma. Pontosan azért, mert egy olyan felgyorsult világban élünk, ahol nekünk nagyon gyorsan kell reagálni, tehát bőven túl vagyunk azon, hogy a múzeológusok azok poros vitrineket őriznek. Elképesztően felkészültnek kell lennünk arra, hogy értsük, ismerjük a múzeum látogatói szokásokat, a kulturális turisztikai trendeket, a digitális kommunikációnak, a social médiának az eszközeit, és ezeket használnunk kell lehetőségként.
Azért az érdekes, hogy ezzel hogyan is lehet lépést tartani, és hogy meddig érdemes ezzel lépést tartani, mert ön is említette egy beszélgetésben, de én magam is olvastam erről, hogy az egyik dubai múzeumban a kiállítási tárgyak alá egy ilyen szenzoros púzusmérőt helyeztek, és mérték a látogatók reakcióit, és ha az adott műtárgy, vagy az adott kép nem váltott ki kellő izgalmat, vagy megfelelő reakciót, akkor egész egyszerűen lecserélték azt a műtárgyat. Tehát nem biztos, hogy azért eddig el kell menni.
Igen, létezik ilyen, és léteznek ilyen megoldások, sőt, ma már azt mondom, hogy tulajdonképpen polcos termékek. Tehát az a fajta infokommunikációs technológiai, vagy smart eszköztár, amivel rendelkezhetnek akár a múzeumok, és ezeket jellemzően persze piaci versenytársak használják, tehát vagy vállalati múzeumok, vagy valami olyan kiemelt turisztikai attrakciók, ahol azért profitszerzés az sokkal jobb prioritás, vagy kiemelt prioritás, vagy cél. Tehát vannak ilyen eszközök. Én azt hiszem, hogy a vonalat azt ott érdemes leginkább meghúzni, amíg azt tudjuk mondani, hogy a múzeumok, amelyben a kulturális turisztikai piacon jelen vannak, akkor őrizzék meg azt a versenyelőnyüket, ami ma a kizárólagos versenyelőnyük, az, hogy hitelesek. Tehát a hitelesség azt mondom, hogy kulcs szó ilyen szempontból, és addig a pontig érdemes elmenni, hiszen valamennyi piaci versenytárs tud jobb social médiát, tud interaktívabb eszközöket, tud olyan megoldásokat implementálni, amelyek iszonyatosan forrásigényesek, de az, hogy a múzeum megőrizze azt, hogy ő egy hiteles hely, és azt örökséget, ami ránk van bízva, tehát azt a gyűjteményi tudást, azt hiteles módon mutassuk be, de persze természetesen úgy, hogy a látogató igényeknek, az elvárásnak meg is feleljünk, tehát valóban több szempontnak kell egyidejűleg megfelelni, de addig a pontig azt hiszem, hogy a múzeumokra a jövőben is szükség lesz.
Ha már erről a digitális vetületről, vagy online térbeli jelenlétről beszélünk, azért ha felidézzük, akkor nyilván a COVID és a pandémiás időszak, hát azért mondhatjuk, hogy feladta a leckét a kulturális intézményeknek, ezen belül a múzeumoknak is, akkor a kényszerű zárvatartásokán hát ki kellett találniuk a továbbélés lehetőségét vagy módozatait, és azt is, hogy mondjuk miként működhet az online térben is egy múzeum online felületen. Az azért óhatatlanul egy ilyen tanulási időszak, vagy egy olyan iskola volt, aminek a tapasztalatai már most így jó néhány évvel a járványhelyzet után is tovább vihetők, és beépíthetők a múzeumi mindennapokba és a gyakorlatba? Tehát ez egy ilyen tanuló időszak is volt egyúttal. Ön akkor nem volt a Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója, de akkor is a múzeumok világában dolgozott.
Igen, lassan 20 éve dolgozom a magyar múzeumi szektorban, és akkor azért az volt a tapasztalásunk, hogy lényegében minden múzeumnak hirtelen szinte egy napról a másikra online tartalom előállítóvá kellett válnia. És nyilván ez komoly kihívás volt. De ez mégiscsak ment viszonylag hosszú időn keresztül, tehát a COVID-járvány ideje alatt. És azt hiszem, hogy szükségszerű is, hogy megőrizzük ezt a típusú tudást. Tehát, hogy ha már akkor kényszerből a múzeumoknak ezt el kell sajátítani, akkor szerintem valóban egyfajta tanuló pénzként is lehet erre tekinteni. Érdemes ezt a tudást integrálni a mindennapokba, már csak azért is, mert azért mégiscsak a világ felé megy. Tehát a negyedik ipari forradalom idejét éljük, ennek a hajnalán vagy a közepében vagyunk, de mindenképpen ez a mindennapjaink része. Nem tudunk ettől elvonatkoztatni. Ez meghatározza a látogatóknak a szokásait, amit ismernünk kell, meghatározza azt is, hogy hogyan tudunk mi múzeumok működni, mint társadalmi diskurzív terek, mint hiteles kiállító helyek ebben a világban. És a negyedik ipari forradalomnak mégiscsak a hívó szavai, a fő eszközei, azok mégiscsak a digitalizáció, a sharing megoldások, az IoT, a mesterséges intelligencia. Tehát ha ezeket nem értjük, nem követjük, és nem vagyunk tisztában ezekkel, akkor oltatóan le fogunk maradni.
Ezeket az eszközöket egyébként nem csak a múzeumi téren belül és a múzeum falain belül, hanem kifelé is érdemes alkalmazni, vagy kell is alkalmazni egy múzeumnak, tehát ott kell lenni a közösségi média felületeken, fent kell lenni például a Nemzeti Múzeumnak az Instagramon, a TikTokon, tehát alkalmazni kell ezeket az eszközöket, enélkül nem is nagyon megy?
Mindenképpen igen. Hát erre a rövid válasz, hogy egyértelműen igen. Hogyha megnézzük ezeket, akkor több kérdés is fölmerül. Egyrészt az, hogy valójában ezekkel az eszközökkel mi mégiscsak a tudáshoz való, hogy mondjam, demokratikus hozzáférés eszközeit bővítjük. Ma már van nemzetközi múzeum szakmai vita abban, hogy valójában egy múzeumnak az eredményességét, láthatóságát, sikerességét milyen módon is mérjük. Elég csak a látogatószámot mérni, hogy hányan mennek be abba az
épületbe. Ebbe szokták általában, hogy
igen, ezt
a kiállítást hányan nézték meg, az éves látogatószám hogy alakult.
Igen, csak általában. 120 éve is ez alapján mérték.
Igen.
Tehát, hogy az a helyzet, hogy szerintem jogos felvetés az, hogy érdemes vizsgálást, hogy milyen impaktja van egy múzeumnak a digitális térben, hiszen ne felejtsük el, hogy a látogatóink, mi magunk is, az időnk egy jelentős részét a digitális térben töltjük el. Online közösségek jönnek létre, ott tájékozódunk, ott jutunk hozzá a hírekhez, és így tovább. Tehát, hogy a múzeumoknak is nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan ott kommunikáljon, ahol a látogatói vannak. Tehát, hogy mi nagyon szép dolgokat tudunk mondani a múzeumi trendekről, a múzeum konferencia termében mondjuk, de hát ahhoz, hogy mi elérjük azt a több százezres látogató számot, ami most jellemző a múzeumra, ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ott vagyunk ezeken a platformokon. De hát azért lehet ezt szeriőz módon is csinálni. Tehát, hogyha valaki megnézi a nagy világmárkának számító múzeumoknak a TikTok csatornáját, hogy a legextrémebbet mondjam, akkor azért ott már szeriőz tartalmak vannak. És a Nemzeti Múzeumnak a TikTok csatornája, és ami egyébként a mostani számok alapján a legtöbb lájkot kapta összességében a teljes magyar múzeumi világban, akkor ott például azt konkrétan le tudtuk mérni, hogy amikor a régész kollégák megtaláltak augusztusban ezt a somlói nyakéket, ez egy 3000 éves nyakék, amit ki is állítottunk rögtön a Nemzeti Múzeumban, és ez inspirált egyébként az ékszerkiállításunkat. Ez egy egészen fantasztikus lelet. Tehát, hogyha ez valahol a francia vidéken kerül elő, akkor ez a Louvre-ban van most kiállítva, vagy ha az angol vidéken, akkor a British Band, ez itt van, ez Somlón került elő, és itt van a Magyar Nemzeti Múzeumban. Erről készítettünk egy videót, és ezt néhány órán belül közel 100 000 néztek meg a TikTokon. De ez egy minőségi tartalom, és az a régészek, a restaurátorok elmesélték, elmagyaráztuk azt, hogy ez miért jelentős ez a 30 évszázaddal ezelőtt elrejtett aranyakék. És mondjuk azt is látjuk, hogy más felületeken, tehát akár a Facebookon, ennek már csak alig 10%-a érhető ennek a százezres látogatószámnak, vagy el a százezres számnak. Ami mégiscsak nagyon fontos, hiszen hogyha ebből a közönségből még látogató is lesz, akkor nyilván ez egy óriási siker. Azon túl, hogy szerintem nem szabad elhanyagolni azt az aspektust, hogy minden múzeum, és ez egy nemzetközi standard, tehát a múzeumoknak általában a teljes gyűjteményének az 5-10%-a látható kiállításokban. Tehát azt jelenti, hogy 90-95% az a raktárakban van. Tehát az, hogy megmutassuk azt, hogy mi van a raktárakban, mi az, amit frissen a régészeink találtak, és azt rögtön meg tudjuk mutatni. Az, hogy éppen a restaurátor műteremben mind dolgoznak a kollégák, ezzel mégiscsak betekintést engedünk, és el is tudjuk magyarázni azt, hogy mit csinál ma a 21. században egy múzeumi szakember.
Ugye visszajelzésként is szolgáló számokról beszélgettünk, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy óhatatlanul van egy versengés is, vagy egy versenyhelyzet is, és emlékszem, hogy egy interjúban beszélt is arról, hogy tulajdonképpen a múzeumoknak nem is egymással kell versenyezniük, nem egymás konkurenciája egyik múzeum a másiknak. A múzeumok konkurenciája manapság inkább a Netflix vagy a TikTok.
Igen. Igen, ezt nem is tudom, hogy hol mondtam korábban, de ezt fenntartom. Tehát ma valójában az emberek szabad idejéért folyik a verseny. Tehát nekünk egy másik múzeum az nem versenytárs ilyen értelemben, hiszen volt képpen ugyanazt akarjuk. Tehát van egy missziónk, egy kulturális missziónk, és azt szeretnénk, hogy az emberek szeressenek múzeumba járni. Ez egy közös nevező. Tehát nem a múzeumok a versenytársak, sokkal inkább valóban azok a könnyen hozzáférhető, és azért mondtam ezt, hogy könnyen hozzáférhető szórakoztató tartalmak, amelyek olcsók, helyben vannak, okostelefonon
érhető. Ez is egyébként egy kihívás, hogy mondjuk ne a kényelmes otthoni fotelból nézhető sorozatot válasszam mondjuk egy novemberi szürke estén a streaming felületen, hanem azon a novemberi ócskának mondható estén öltözzek fel, szálljak buszra, utazzak, jegyet váltsak, és nézek meg inkább egy kiállítást. Ez már eleve
pontosan
egy nehéz helyzet egy múzeum számára.
Igen, de hát ezzel tisztában kell lennünk. Tehát, hogy egyszerűen azokat a makrotrendeket és mikrotrendeket emiatt fontos ismernünk. Tehát, hogy ténylegesen az, hogy minden látogatóért meg kell küzdenünk. Igen. Én ezt szoktam mondani, és ezért is fontos az, hogy a múzeum az egy csapatjáték. Tehát, hogy ez nem egy egyszemélyes show műsor. Itt mindenki tulajdonképpen annak a missziónak, amit vallunk, annak a frontline-jában van. És ez azt is jelenti, hogy nekünk hiteles minőségi tartalmat kell előállítani nap, mint nap. És akkor vagyunk sikeresek, hogyha nap végén a látogatók úgy mennek, a látogatás végén a látogatók úgy mennek el, hogy ide vissza szeretnék még jönni. És követni fogom a híreiket, a tartalmaikat, követni fogom, hogy milyen programokat, tartalmakat állít elő az a múzeum, és vissza fogok ide jönni.
Ez mondjuk egy törzsközönség, vagy egy bázis építését jelenti, nem? Egy múzeum.
Igen, nyilván a visszatérő látogatóz mindig egy értékes kincs. Uh-huh. De természetesen nekünk arra is figyelni kell, különösen a Nemzeti Múzeumban, egyrészt a nemzeti identitás egyik őrzőjeként, másrészt pedig belvárosi helyszínként, tehát szoktam mondani, mi egy kulturális agóra vagyunk itt a belvárosban, abban a belvárosban, ahol azért ma már jelentős turizmus van. Tehát az, hogy mi az ideérkező külföldiek számára is tudjunk minőségi tartalmat adni, azt szerintem ma már megint csak egy alapvetés. Tehát sőt, ugyanannyira alapvetés, mint hogy dolgoznunk kell a gyűjteményi nyilvántartásokkal, műtárgyrevízióval, restaurálásokkal és így tovább. A legfrissebb mérésünk szerint a látogatók most már 40% a külföldi. Ez nagyon fontos, hogy ezt a missziót ezt vigyük. Tehát nekünk egyszerre kell a magyar közönség számára minőségi produktumokat hozni, de a külföldiek számára is el kell tudnunk mondani azt, hogy kik vagyunk mi magyarok, mik vagyunk, és mit adtunk a világnak.
Egyébként erre vannak csatornák is, tehát, hogy nem csak arról van szó, gondolom, hogy a külföldi turista sétálgatott a múzeum körúton, és látja, hogy milyen szép ez az épület, menjünk be, és nézzük meg, hogy mi van itt bent, hanem előzetesen már külföldön is megpróbálják elérni ezeket a turistákat, akik majd készülnek Magyarországra
történetesen. Ehhez kell egy felkészült kommunikációs marketing, és valójában itt jön be, visszautalva az előző néhány ezelőtti kérdésre még egy pillanatra, hogy itt jön be megint csak a digitális eszközrendszernek meg annyi eleme. Tehát ezek azért jól hozzáférhető eszközök a számunkra is, széles közönséget tudunk elérni, úgy, hogyha már szervezi az utazását otthon, már akkor el tudjuk érni azzal, hogy mondjuk, ha ide jön Budapestre, akkor itt mit tud látni nálunk, milyen kiállítási tartalmak, vagy milyen egyéb programokhoz, nem csak kiállításaink vannak nyilván, tehát milyen tartalmakhoz tud hozzájutni, és ilyen szempontból ezt mindenképpen kell, hogy tudjuk használni.
A múzeumok látogatottságáról beszélgettünk, illetve a külföldiek eléréséről, de nyilván ez azért igazodik eseményekhez, akár évszakokhoz. Hogyan mérhető és hogyan érdemes ezt egyáltalán mérni?
Volt nemrégiben egy lengyelországi kutatás, nagyon tanulságos volt a számunkra is. Ez arról szólt, hogy minden múzeumban keletkeznek adatok, tehát big data. Tehát gondoljunk bele, hogy vannak honlaplátogatók, social media látogatók, bejönnek a látogatóink és jegyet vásárolnak, vagy akár online jegyet vásárolnak. Tehát valójában sokszor nem vagyunk ennek tudatában, de ma már ez is a modern múzeológiai vagy múzeum szakmai munka része, hogy figyeljünk oda ezekre. Tehát az jött képbe lengyel kutatásból, nagyjából 300 múzeumot vizsgáltak meg, hogy jellemzően ezeket az adatokat nem gyűjtik a múzeumok, tudatosan nem gyűjtik, és pláne nem elemzik. Miközben, hogyha ezeket gyűjtjük, és egy elemző munkát is elvégzünk, akkor ezekből valóban mi magunk is tudunk trendeket megrajzolni. Mikor érkeznek jellemzően honnan érkeznek például, akár belföldi, akár külföldi turisták. Tehát nagyon sok mérést tudunk elvégezni, és ezekből már predikciókat is tudunk elvégezni. Tehát, hogy például azt, hogy melyik évszak, melyik hónapjában hogy mennyire kiemelkedőek a, nem tudom, Spanyolországból érkező látogatók. Ezekre mind tudunk olyan típusú programokat, workshopokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, családbarát tartalmakat fejleszteni, amelyek ott is meg tudják célozni azt a közönséget, aki akkor éppen itt van Budapesten. Tehát valójában óriási, majd hogy nem korlátlan lehetőséget nyit ki a digitalizáció a múzeumok számára. Nyilván sokszor ez ijesztő, és sokszor belső kérdéseket is fölvet a múzeumi világban. Erre azt szoktam mondani, hogy van egy úgynevezett örökségi lánc elmélet, ezt nagyon szeretem alkalmazni, és elmondani, hogy ez arról szól, ez valami közgazdasági modell, tehát hogy különböző szakterületek dolgoznak egy múzeumban. Nagyon sok rétű egyébként, tehát a múzeum a csapata az egy nagyon színes társaság abból a szempontból, hogy nyilván vannak restaurátorok, régészek, múzeológusok, kutatók, marketing szakemberek, informatikusok, és így tovább, jogi szakemberek, és ennek ugye úgy kell, mint egy lánc, tehát minden egyes láncszem fontos, ha egyetlen egy is kimarad, akkor az eredmény a végén nem jó. Mm. És ilyen szempontból nagyon fontos, hogy valóban ezeket a hogy a modern tudásokat, ezeket az új eszközöket integrálni tudjuk ebbe a fajta működésbe. És hát egész egyszerűen nagyon nehéz ma már mérlegelni, hogy melyik terület a fontosabb, és szerintem nem is szabad. Egyszerűen azt kell belátni, hogy ezek egyformán súlyos területek, tehát nagyon fontos az, aki képes a látogatók nyelvén kommunikálni és behozni a látogatókat, és nagyon fontos az is, aki azért felel, hogy a tartalmi területünk az hiteles legyen. Ezeket nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontos, mint a másik. De ezért fontos, és ezért szoktam, hogy ez egy csapatmunk, és ezért fontos az örökségi lánc modellje, hogy mindenki lássa azt, hogy ő ebben egy nagyon fontos, kritikus fontosságú láncszem, és ha kezdve onnan, hogy big data elemzéseket végzünk, odáig, hogy egy múzeumpedagógiai tartalmat fejlesztünk, vagy egy új kiállításon dolgozunk, és annak ezernyi részén egyidejűleg, tehát a restaurálástól kezdve az új kutatásokig, kiadványokon át konferenciákig, akkor ez akkor eredményes csak. Tehát ez egy nagyon komplex munka. Bármilyen furcsa, de hogy valójában, ha itt a turisztikai piacot nézzük, akkor persze én közgazdasági oldalról, ha elemzek egy mondjuk a szállodának a működését, akkor azért ott nagyjából világos szereplők vannak. Itt házon belül is nagyon sokféle szereplő van, és nekünk a partner hálózatunk, én csúnya szóval a stakeholdereinknek a jelleg és nagyon sokféle. Tehát még a látogatói célcsoportokon belül is nagyon sokféle szegmens van, de a látogatókon túl egy múzeumnak épp úgy partnere az előbb említett egyetemi közösség, épp úgy partnere a tudományos közönség, az akadémiai közösség, a sajtó, az a fajta döntéshozatali mező, ahol a jogszabályok születnek, amelyek vonatkoznak ránk. Tehát, hogy valójában nagyon-nagyon sokfelé kell megfelelni ma egy múzeumnak.
Az jól látható, hogy változik, nagyon markánsan változik a múzeumok világa, változnak a múzeumok funkciói, de vannak itt konkrét változások is, hiszen azt azért hozzuk be a témáink közé, hogy tavaly nyáron jött létre a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, kezdetben 6, aztán az Orvostörténeti Múzeum csatlakozásával, már 7 tagintézmény részvételével. Mit jelent ez a működési modell, vagy egyáltalán ez az integráció, mit jelent a Nemzeti Múzeum működését tekintve, ami azért gondolom, hát nem csak azért, mert névadója ennek a központnak, hanem talán mondhatjuk, hogy zászlóshajó intézménye ennek
így a központnak? Így van, természetesen igen, tehát ez névadója is, és zászlóshajója is ennek a központnak, és tulajdonképpen a Magyar Nemzeti kirakata is vagyunk, ha úgy tetszik. Tehát, hogy tulajdonképpen mégiscsak ez az első múzeum, a legrégebbi múzeumunk, ami 1802-ben jött létre. Erről is érdemes beszélni, mert önmagában ennek is van egy szimbolikája, hogy tulajdonképpen a reformkor hajnalán, akkor, amikor a Magyarországon még csak nem is a magyar volt a hivatalos nyelv, hanem a latin, és hát ráadásul ugye a Széchenyi család felajánlásai révén jött létre, ellenben a nagy, mondjuk a British, vagy a Louvre, vagy akár később az Ermitás létrehozásával, amelyekben az uralkodó dinasztiák hozták létre egészen más motivációkkal, tehát ez már akkor is tulajdonképpen a polgárosodó fiatal magyar nemzet, vagy a nemzeti ébredésnek az egyik első, talán a legelső lenyomata. Szóval kétségtelen éppen emiatt, a történelmi örökség miatt is Ez mégiscsak a magyar múzeumi rendszernek a sarokköve, alapköve.
És integráció az egy hatékonyabb működést tesz lehetővé ennek a hat tagintézmény
együttműködésével? És az integráció az pont azt célozza, hogy azt kell benne megtalálnunk, hogy vannak olyan szinergiák, és meggyőződöm, hogy vannak egyébként olyan szinergiák, amelyek együttesen jobb eredményre vezetnek. És valójában természetesen van a múzeumok között,
igen, és ezek között a múzeumok között is. Igen, ha megnézi az ember a tagintézményeket, akkor azt gondolja, hogy első ránézésre, hogy mondjuk nehéz megtalálni a közös nevezőt, mondjuk a Természettudományi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, vagy ugye az Országos Széchenyi Könyvtár is itt van, ami nem is múzeum.
Ami egyébként történetileg megint érdekes, mert ezenek a jó része.
De valamikor egyébként a Nemzeti Múzeumhoz tartozott valamikor.
Így van, igen. Így van. Tehát az OSK valamikor még ott működött a Nemzeti Múzeumban, a Természettudományi Múzeum is, tehát azok a gyűjtemények, amelyeket akár még az egykori első világháború előtti Adria kutató expedíciókra, a magyar tengerbiológusok felosztak az Adriához, és még ott volt a Nemzeti Múzeum körülötti épületében sokáig. Tehát, hogy van ennek egy historikus része, de nyilván van egy modern múzeummenedzsment oldala dolognak, hogy azért ma már, amikor a vállalati piaci környezetben azt látjuk, hogy bizonyos feladatokat, személyügyi, gazdasági folyamatokat, beszerzési folyamatokat bőven jóval nagyobb létszámú és jóval nagyobb ingatlanállománya rendelkező szervezetek is tudnak központilag, vagy tudnak hatékonyan menedzselni, akkor valószínűleg ez a közdeményi rendszerben is érdemes megvizsgálni. És szerintem ilyen szempontból ebben vannak bőven lehetőségek. Mm-hmm. Nyilván ez egy nagyon fiatal dolog, ez alig fél éve jött létre.
Igen, tehát kevés a tapasztalata.
De a célja az kétségtelenül ez, és szerintem jogos keresnünk a válaszokat azokra a kérdésekre.
Ez közös kiállítások, események szervezését is jelenti?
Igen. Uh-huh. Közös programok, közös kérdés. Most volt legutóbb éppen egy nagyon értékes konferenciánk, amiben minden itt említett kiemelt tagintézmény részt vett, és itt az inklúzió, tehát a múzeumi tartalomhoz való hozzáférésnek a múzeum pedagógia értékközvetítési gyakorlatait elemezték ki a kollégák. Tehát, hogy ebben van valóban közös tudás megosztás. Az önmagában szerintem nagyon fontos. Hogy
de ez az egyes intézmények önállóságát, autonómiát nem érinti. Tehát a Nemzeti Múzeum mozgástere, vagy a Természettudományi Múzeum mozgástere az ugyanúgy adott.
Semmi, tehát szakmai autonómiát egyáltalán nem érinti. Tehát itt tényleg azokról az eszközökről beszélünk csak, amelyek ezeknek az intézményeknek a menedzsmentjét támogatják valamilyen módon. Tehát ahogy mondtam, itt tényleg itt óriási cégeket tudunk megvizsgálni, ahol mondjuk egy HR adminisztráció az egy 10 000-es vállalatnál is működik.
Tehát, de ez mondjuk az anyagi vetületét, itt? Vagy a működés forrásait tekintve is hatékonyabb lehet?
Hát ez a cél, hogy hatékonyabb legyen. Tehát, hogy ugye az a nagyon izgalmas ebben, hogyha megnézzük a nemzetközi múzeumi környezetet, akkor nagyon sokféle működési modellt látunk. Nyilván eltérő hagyományok mentén jöttek ezek létre. Tehát most persze összehetnősít ezt mondjuk az amerikai Smithsoniannel, vagy mondjuk a Landesmuseummal, hogy hasonló struktúrák a világban hogyan működnek. Nyilván összehasonlítás részben helyes, részben nem, mert eltérő módon alakultak, formálódtak ezek az idők során, de azért azt mégiscsak lehet látni, hogy a múzeumi világban, mint hogy óhatatlanul is, de ott vagyunk a turisztikai piacon is, tehát szolgáltatunk is, tehát a látogatóknak minőséget kell nyújtanunk, tehát valójában versenyképes produktumokat kell az asztalra tennünk. És ehhez nagyon sok olyan eszköz kell, amit a múzeumok egyre nehezebben szereznek be a piacról, és nyugaton már ezek a trendek elindultak jó 30 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha visszamegyünk oda, csak megvizsgálunk pár ilyet röviden, amikor a British Múzeum, akkor azt mondták, hogy ingyenes lesz az állandó kiállítás. Hát akkor indult el az a fajta gondolkodás, hogy hogyan lehet akkor máshonnan bevételeket szerezni. Időszaki kiállításokat, saját fejlesztési programokat, rendezvénybérbeadásokat, múzeumi kávézót, éttermet, múzeumi shopot, merchandisingot kezdtek el fejleszteni. Tehát, hogy valójában itt arról van szó, hogy van egy olyan helyzet, amiben piaci tényezőket is figyelembe kell venni. Egy másik oldalról is hadd világítsam meg röviden, hát hogy sokkal érthetőbb, tehát hogy akár restaurálási, akár kiállítás technikai kérdéseket, ha nézzünk. Egy korszerű kiállításhoz ma már nem elég a kurátor, nem elég a gyűjteményt ismerő történész vagy múzeológus szakember. 30 éve még elég volt, de most már olyan kiállításokra van igény, olyan produktumokat kell előtenni, ahol azért mégiscsak van egy olyan vizuális világ, ami kiállítástechnika, szenika, informatikai tudást is akár igénylő tartalom. Tehát sokkal komplexebbek azok a tartalmak, amit elvárnak tőlünk. Azt, hogy ezeket hogyan tudjuk megvalósítani, és ehhez milyen gazdasági menedzsment áll rendelkezésre, vagy mi az, amit piacról hatékonyabban és gyorsabban vagy agilisan tudunk beszerezni, ezeket szerintem jogos vizsgálni, és ugyanezeken a kérdéseken Angliától, Svájcon át Ausztriáig mindenki végig ment és végig megy, mert nemzetközi környezetben is keressük azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehet hatékonyan ezeket a munkákat elvégezni. És nyilván persze 40 évvel ezelőtt mondjuk sokkal egyszerűbb volt mindez, mert ma egy informatikust vagy egy grafikust vagy bizonyos speciális szakértelmet a közgyűjteményi rendszerben bent tartani, az már szükséges, na de hát azért ez nem olyan egyszerű, hiszen egészen más piaci kondíciók között tudnak ők mozogni.
De mindaz, amit elmondott, abból talán az következik, hogy hát azért a múzeumot működtetni, kiállításokat, időszaki kiállításokat létrehozni, ez egy meglehetősen drága műfaj. Bővíthető a múzeumok bevételi oldala? Piacképesebbé tehető egy múzeum? Egyáltalán cél az, hogy piacképesebb legyen?
Hát olyan értelemben, hogy növelje a látogatószámát és növelje a bevételét, mindenféleképpen igen. És tulajdonképpen ez összefügg az előző kérdéshez, tehát pont azt keressük, hogy lehet ezt hatékonyabban elérni.
Csak hogy mi lehet ennek az eszközrendszere? Mert hát ugye nyilván van jegybevétel, ami talán azért a múzeumok működése szempontjából nem egy olyan masszív vagy nagyon markáns tétel. Vannak ugye múzeumshopok, amik egyébként világszerte, és itt Magyarországon, Budapesten is szerintem egy speciális vetület, mert vannak ott olyan tárgyak és olyan dolgok, amiket csak ott abban a múzeumban lehet beszerezni, és például a külföldiek nyilván előszeretettel vásárolnak ilyen típusú tárgyakat, és aztán ugye gondolom még bevételnövelő lehet az, hogy hát erre is látunk azért példákat, hogy mondjuk rendezvényhelyszínként is biztosítják a múzeumi tereket az adott múzeumok, mert az egy hívogató dolog, hogy mondjuk bált vagy vacsora estet rendezni műtárgyak és festmények közegében. Szóval ezek az eszközrendszerek kínálkoznak?
Ezekben hál' Istennek elég szerencsés helyzetünk van, mert Pollak Mihály államszép tereket varázsolt
nekünk. Szívesen veszik bérbe azokat a tereket.
Így van, tehát kétségtelenül ezt elkezdtük, egyébként tavaly nyáron már megújítottuk azt a portfóliónkat, hogy hogyan tudjuk ezeket a piaci igényeket gyorsabban kiszolgálni, és ez működik is. Tehát az előző fél évben elképesztően sűrű volt sűrűek voltak a napjaink ilyen szempontból, tehát volt olyan hetünk, amikor tényleg a saját programjainkra néztük már a naptárban az időablakokat, hál' Istennek van bőven igény arra, hogy bérbe vegyék a tereinket. Ez természetesen fontos. Persze van egy plafonja azért a dolgoknak, nyilván a múzeumok nem profitorientált szervezetek, tehát, és nyilván a profit meg a bevétel nem ugyanaz. Tehát a bevételeinket nyilván fokozni kell, a látogatószámokat növelni kell, de nyilvánvalóan nem profitorientált szervezetek a múzeumok. És hát ugye azért Magyarországon van is ennek egy erős jogszabályi környezete, aminek valójában egy szép filozófiája van, ugye egy elég jelentős látogatószámot, azt mi különböző kedvezményekkel vagy ingyenesen engedünk be a múzeumba. Ez nyilván a bevétel növelését nem segíti, igen. De ugyanakkor meg mégiscsak van egy olyan filozófia, legyünk őszinték, ahol azért ezzel azt tudjuk mondani, hogy mi szélesre tárjuk a kapukat, olyan értelemben, hogy a hozzáférhetőséget azt biztosítjuk. Tehát a filozófia dolognak az mindenképpen nagyon szép. De hát ezzel együtt a bevételeknek a növelését azt nem biztos, hogy ott érdemes keresni, hogy még mennyire lehet mondjuk megemelni egy konkrét kiállításnak a jegyárát. Én abban hiszek, hogy egyébként is, tehát programszervezésileg is, és attól, hogy a ház élő legyen, és nyitott legyen, és legyen benne lendület, az sokkal inkább kiegészítő programokon múlik. Tehát egy kiállításban valójában két fontos program van, a megnyitó és a finisszázs, de hogyha ez kapcsolódnak programok, mint hogy most az említett kínai kiállításunkhoz folyamatosan kapcsolódnak workshopok, teaszeánszó, kínai kaligráfiai workshopok.
Korábban ugye a Magyar Mennyasszony, az is egy emblematikus kiállítás, ott ahhoz is nagyon sok program kapcsolódott.
Igen, pontosan, vagy akár az ékszer kiállításhoz kapcsolódnak ilyen Momel pop-up kiállítások, vagy éppen a Fashion Week-en először vettünk most részt, nyilván a téma adta magát. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű partnerségben, minél több programot hozzunk létre. Ezek is már olyan bevételi lehetőségek, amelyekkel szerintem élni kell.
Ha már anyagiakról vagy anyagi forrásokról beszélgetünk, Demeter Szilárd, a Múzeumi Központnak az elnöke, itt járt ugyanebben a műsorban, beszélgettünk valamikor tavaly év végén, és ő akkor hát képletesen úgy fogalmazott, hogy hogy voltak éppen az éhezők viadala zajlik, hiszen jóval kevesebb egységnyi pénzből kell fenntartani ugyanazt az intézményrendszert és működtetni. Nehéz vagy nehezebb idők járnak most óhatatlanul a múzeumokra?
Én ezt még csak a múzeumokra sem korlátoznám, tehát hogy azért nyilvánvalóan azt látjuk,
kulturális
hogy általában a kulturális piacon azért mégiscsak szerintem azt tapasztaljuk, és most itt nyilván a múzeumokon túl akár könyvtárak, levéltárak, közgyűjtemények, de egyébként persze lehetne most a színházakról is beszélni, tehát mégiscsak azért azt látjuk, hogy változnak a, hogy mondjuk, kultúrafogyasztásnak a szokásai, tehát amit szoktam, tehát a látogatói igények, a látogatói elvárások, azok gyorsan változnak. És hát ehhez folyamatosan fel kell nőni, tehát hogy folyamatosan újabb és újabb tudásba kell investálnunk, és újabb eszközöket kell használnunk, tehát hogy ez kétségtelenül ennek van egy ilyen dinamikája, ez óhatatlan.
Hát nyilván, hogy minden múzeumnak, és hát ön is beszélt erről, hogy figyelemfelkeltő, izgalmas kiállításokat, programokat kell létrehoznia, és ezzel elérni, vagy felkelteni ugye a nézők érdeklődését, figyelmét. A Nemzeti Múzeum állandó kiállítása, hát az ugye nagyjából lassan 30 éves múltra tekinthet vissza. Mondhatjuk azt, hogy elavult?
Érdekes, mert azt mondhatjuk, hogy valóban lassan 30 éves, viszont az elavult szót azt talán nem mondanám. Tehát, hogyha az ember elmegy egy, nem is kell messzire menni, csak elmegy Bécsbe és megnéz ottani nagy múzeumok állandó kiállításait, akkor azért nagyjából szerintem ez rendben van. Ettől függetlenül ez bátor időn belül elkezdjük frissíteni ezt a kiállítást, tehát ez az első, amit meg kell tenni.
Ez frissítés lesz, vagy egy új állandó kiállítás?
Frissíteni kell ezt.
De hogy a terv az egyébként egy új állandó kiállítás?
A terv az egy teljesen új, viszont itt figyelembe kell venni, ez egy majd 200 éves ház. Tehát ezt a Pollak Mihály lassan 200 éve rajzolta meg. Ő fantasztikus eszközöket, a kor legkorszerűbb megoldásait alkalmazta, csak akkor, amikor ő ebben mondjuk az 1830-as években szellőzőket tervezett be, azóta már azért a technológia változott.
Jócskán,
és ez már azért bejöttek mindenféle telefonkábel, elektromos áram, internetkábelek, egyebek. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy a háznak a teljes megújításáról beszéljünk, ahhoz olyan gépészeti és különböző építészeti szakági tervezési munkákat is el kell végezni, szimbiózisban a tartalmi múzeum szakmai feladatokat.
Ez párhuzamosan majd ezzel, vagy ezt előtte kell elvégezni?
Tehát az első lépés az, hogy megújítjuk az állandó kiállítást úgy, hogy a meglévő eszközeinkkel mindenféleképpen hozzá tudjunk nyúlni. Tehát mondjuk növeljük a családbarát, gyerekbarát tartalmakat, a kiállításnak a bizonyos tárgyait kicseréljük, tehát egy picit hozzuk közelebb a mához. És a következő lépés pedig az, szerintem, hogy egyszerűen egy nagyon komoly munkára négy kell állni, és ez nem pusztán múzeumszakmai, hanem ez múzeumépítészeti kérdés is. És ez akkor tud csak sikeres lenni, hogy az kéz a kézben jár, hogy ezt tapasztaltuk valójában az országban futó nagy múzeumi építészeti projektekből, és akár a közlekedési múzeumban, akár ezt láthatjuk a Városligetben zajló projektekben is, tehát ezek akkor sikeresek, és erre most már jó példák is vannak idehaza is, tehát nem kell nemzetközi példákat citálni. Azt látjuk, hogy egy ilyen megújulás akkor sikeres, hogyha a múzeumszakmai és az építészeti szakmai tervezés az kéz a kézben jár, hiszen ezek egymásra hatnak, és akkor eredményes. Ezt a munkát szerintem óthatóan el kell végezni, nyilván ez egy 200 éves múzeumépület, egy műemléki helyszín, és az ország egyik szimbolikus helyszín, a múzeumkerttel együtt egy fontos szimbolikus tere. De ez a munka, ezt tudjuk azt, hogy egy hosszú távú projekt. Hiszen ezt is látjuk, akár csak a Néprajzi Múzeumra, ha utalok. Tehát láthatjuk azt, hogy azért ezek, vagy a közlekedésre, vagy más nagy futó múzeumi projektekre, ezek azért hosszú távú projektek. Ráadásul itt egy meglévő műemléképületről beszélünk. Tehát szerintem óvatosan hozzá kell nyúlni egyszer majd mindenhez, de azt gondolom, hogy azért ez a kiállítás tekintettel arra, hogy egy ilyen komplex tervezési, kivitelezési munkának az idő és forrásigény az tetemes, tehát nagyon nagy. Külföldön is, idehaza is az. Tehát addig is nagyon fontos, hogy ezt frissítsük, és addig is nagyon fontos, hogy olyan időszaki programokkal, kiállításokkal és egyéb tartalmakkal jöjjünk elő, amitől a ház egyébként élő, és én azt hiszem, hogy mai napig is egy jó helyszín. Tehát, hogyha hétköznap vagy hétvégén az ember keres egy jó helyszínt, akkor egyrészt jól megközelíthetőek vagyunk, könnyen hozzánk lehet találni, másrészt pedig az épületnek az épített értékein túl az a kiállítás, ami képes elmagyarázni az elmúlt 1100 száz évünket, és benne olyan új tartalmakkal is, amikor itt beszélgettünk valamelyest, tehát akár az a somlói nyakék, akár tehát amik az legújabb leleteink, vagy akár azok az új időszak kiállításaink, amelyek kifejezetten sikeresek, ezekkel szerintem bőven jól tud működni ez a ház. És nagyon fontos is szerintem az, hogy ugye azért a múzeum látogató trendekben az világosan látható, hogy az emberek egyébként szerintem szeretnek múzeumban járni, tehát azért egy 10 milliós országban több mint 10 millió, 11 millió múzeum látogatás van évente, tehát ez nem egy rossz szám, feletünk büszkék, de azért az látszik, hogy az emberek programokra szeretnek menni. Tehát egy állandó kiállítást, különösen egy külföldi, de egyébként egy iskolás csoport, vagy úgy általában egyébként, hogyha van rá időnk, akkor nyilván szívesen végignézzük és megnézzük az Árpád-kor, a Hunyadiak, a Jagellóknak a Magyarországát, és megismerjük Magyarország történelmét, de valójában azért a látogatók többsége az időszaki programokra jön, tehát kiállításokra, workshopokra lehet hozzánk jönni, múzeumi jogára és fantasztikus múzeumpedagógiai kínálatunk van. Elkezdtünk ilyen programot is már, hogy bent alvós programok vannak a múzeumban, és a gyerekek bent alhatnak.
Éjszaka a múzeumban.
Nagyon nagy siker indult ez a programunk is, tehát mi ezt nagyon feszegetjük ezeket a határokat, és keresünk olyan programokat, amivel fel tudjuk kelteni a fiatalok érdeklődését.
Érintőlegesen a beszélgetés első felében már szóba kerültek tervezett időszaki kiállítások, ugye itt jövőre a Mohács évfordulóhoz kapcsolódóan, hogy 500. évfordulója lesz a Mohácsnak. Ezen kívül még milyen tervek vannak, amik már úgy formálódnak a következő időszakból, időszaki kiállításokat tekintve?
Három nagy időszaki kiállításon dolgozunk most. Az egyik az Attila és a Hunok. Ez egy szerintem nagyon izgalmas és azt mondja, hiánypótló kiállítás tud lenni. Tehát keressük benne azokat a toposzokat, azokat a mítoszokat is, amelyek benne élnek a fejünkben, és szerintem ezekkel foglalkoznunk kell, mint Nemzeti Múzeum. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Kárpát-medencében születik valószínűleg legtöbb Attila nevű gyermek, akkor ez mégiscsak jelent valamit. És azt, hogy Priscosz Rétortól a Kurultáig mit jelent Attila, mi Attila öröksége, mi az Attila hagyomány, mi az Attila emlékezet, vagy a Hunok emlékezete, ez szerintem egy nagyon fontos téma, ez hozzá kell nyúlnunk. De ez egy vita téma is. De én azt gondolom, hogy a Nemzeti Múzeumnak föl kell vállalni, sőt, föl kell tenni az asztalra a vita témákat, és nekünk egy diskurzív térre kell válnunk, tehát lehetőséget kell adnunk ezekre a vitákra, és ehhez teret kell biztosítanunk. A másik kiállításunk az a Mohács 500, ahol nagyon sok üzenetünk van, de az egyik az nagyon fontos talán, hogy a fejünkben azért még a Jagelló királyaink kapcsán mégiscsak azért, hogy dobzsa, és aztán pont. De hogy valójában a Jagellók mégiscsak nem csak a Hunyadiak számos építkezését fejezik be Magyarországon, tehát csodálatos reneszánsz időszaka ez Magyarországnak, egy felfelé ívelő időszak még mindig. Ráadásul azért itt egy elég erős, hogy tetszik, ilyen composite state állt szembe az akkori világ legerősebb hadseregével, a Oszmán Birodalom haderejével. Azért mégiscsak látnunk kell, és szerintem ebben megint csak van nemzeti missziónk, hogy bemutassuk azt a két uralkodónkat, aki közvetlenül a mohácsi csatavesztés előtt irányította ezt az országot, és egy picit tisztázzuk a mai tudomány eszközeivel azt, hogy valójában miről is van szó. És készülünk egy keresztesek, magyar keresztesek kiállítás. És ugye 1917-ben volt egy 5. keresztes hadjárat, az egyetlen egy, amelyet Magyar Koronás fő második András vezetett. A mai Split kikötőjéből, Spalatóból, az Adriáról indultak el a Szentföldre, és aztán majd Egyiptomba. Szerintem nagyon fontos ezeket a témákat felkoroljuk, és az is nagyon fontos benne, picit inkább talán Attilára utalok vissza, de nyilván itt a másik két téma is elő tud jönni, hogy ezek körül, a témák körül vannak mítoszaink, vannak legendáink, vannak mondáink, vannak népi hagyományok, tehát hogy minden sokféle rétege van ezeknek a témáknak, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ez úgy is közelítenünk, hogy nem szabad mítoszokat elvennünk ettől a nemzettől. Azt viszont nagyon fontos, hogy időre elmondjuk azt, hogy hol tart ma a tudomány ezekben. Tehát, hogy kettő együtt fontos, mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Szerintem a nemzeti mítoszaink rendszere az legalább olyan fontos, mint az, hogy milyen, nem tudom én, archeogenetikai kutatások vannak éppen. Mert ha belegondolunk, hogy valójában a nemzetünk történelmét az elmúlt 200 évben kikírták, írók, költők, aztán jött az első történész generáció, az első nyelvész generáció, az első régész generáció, most pedig ott tartunk valóban, hogy a régészeink segítségével olyan DNS elemzéseket, vagy archeogenetikai kutatásokat tudunk végezni, amelyekre az elődeinknek soha nem volt lehetősége. Tehát azt, amikor például most a somlói aranyleletet megtaláltuk, órákon belül tudjuk megmondani a műszereinkkel azt, hogy ez mikor ég, milyen anyag összetételű, milyen nemes fémeket tartalmaz, tehát nagyon gyorsan tudunk leírásokat elkészíteni, tehát a technológia szempontból óriás segítség van nekünk is.
Hát várjuk ezeket a kiállításokat majd, és mindeközben az időszaki kiállítások mellette, hogy arról beszélgettünk, majd az állandó kiállítás is frissül, illetve megújul. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm
a lehetőséget.